42. fejezet. Mi történt még a fogadóban, és más említésre méltó esemény? A rabszolga szavaknál elhallgatott, Don Fernando pedig így szólt hozzá. Igaz lelkemre mondom, kapitány úr, az előadás módja olyan volt, hogy méltó a történet eredetiségéhez és különösségéhez. Az egész oly érdekes, oly rendkívüli, és annyi benne a közbeszőtt esemény, hogy az ember nem hallgathatja csodálkozás és meglepetés nélkül. Nekünk is annyi élvezetet szerzett, hogyha akár reggelig tart is, örömest meghallgattuk volna még egyszer előről. Don Fernando szavai után Cardenio és a többiek oly szíves és őszinte hangon ajánlották fel minden tőlük telhető szolgálatukat, hogy a kapitány csak ugyan elégedett lehetett jó akaratukkal. Don Fernando még azt is felajánlotta, hogy ha vele akar menni, ő kieszközli bátyjánál, az őrgrófnál, hogy vállalja Zoraida keresztapaságát. Ő maga pedig a kapitányt látja el mindennel, ami szükséges, úgyhogy kényelmesen és rangjához illő tisztességgel utazhat szülőföldjére. A rabszolga mindezt a legudvariasabban megköszönte, de egyik bőkezű ajánlatot sem akarta elfogadni. Eközben már öreg este lett, s amint beköszöntött, a fogadó elé egy kocsi érkezett, néhány lovas ember kíséretében. Szállást kértek. A fogadósné azt válaszolta, hogy az egész vendéglőben nincs talpalatnyi szabad hely sem. Már pedig akár van, akár nincs, válaszolta az egyik lovas, a főtörvényszéki tanácsos úr számára, aki itt akar megszállani, okvetlenül helyet kell teremteni. Nagy zavarba jött erre a fogadósné, s így vágta ki magát. Csak az a baj, uram, hogy ágyneművel nem szolgálhatunk. Ha azonban a tanácsos úr őkegyelme hozott magával ágyneműt, amit hogy bizonyosan hozott is, akkor legyen szerencsénk, s uram meg én rendelkezésére bocsátjuk a mi szobánkat. Úgy jó, felelte a lovász. De ekkorra már egy férfiú szállt le a kocsiról, hivatalát s méltóságát öltözete is mutatta, annak hasított ujjai bizonyították, hogy valóban bírósági tanácsos, ahogy a lovász mondta. Egy fiatal hölgyet vezetett karonfogva, aki körülbelül 16 esztendős lehetett, s még úti köntösében is oly szép, oly nemes magatartású, s oly vonzó volt, hogy mindenki megcsodálta, és ha Dorotea, Lucinda és Zoraida nincs a vendéglőben, bárki azt hihette volna, hogy ennél a leánykánál nagyobb szépség bajosan található. Don Quixote is a szobában volt, amikor a tanácsos és a leányka belépett, s mihelyt meglátta őket, azonnal így szólt. Bízvást beléphetnek, s elhelyezkedhetnek kegyelmeteke várkastélyban. Elég szűk és kényelmetlen ugyan, de nincs a világon olyan szűk és kényelmetlen hely, hogy a fegyverek s a tudományok számára tér ne volna, főleg ha a fegyverek s a tudományok oldalán vezető és útmutató gyanánt a szépség jár, mint ahogy kegyelme tudományát e bájos kisasszony vezeti, és előtte nem csak a kastélyoknak kell feltárolniok hódolat teljesen, hanem a sziklaszirteknek is meg kell nyílniok. S a hegyeknek is szét kell válniok, és meg kell hajolniok, hogy bebocsássák. Lépjen be, kegyelmed, ismétlem e paradicsomba, s itt olyan csillagokat és napokat talál, melyek méltók, hogy a magával hozott csillag mellett ragyogjanak. Itt a fegyvert a kötelesség, a szépséget meg a teljesség legmagasabb fokán fogja feltalálni. A tanácsosnak szeme szája elállt Don Quixote szavai hallatára, amiért is azonnal még jobban szemügyre vette, s megjelenése még inkább meghökkentette, mint az imént a beszéde. Hamarjában egy hangot sem tudott válaszolni, de még inkább elcsodálkozott, amint Lucindát, Doroteát és Zoraidát meglátta, akik kíváncsiak voltak az újonnan érkezett vendégekre, s mert a vendéglősné már szólt nekik a szép leánykáról, elébe siettek, hogy fogadják. Don Fernando, Cardenio és a pap sokkal egyszerűbben, de udvariasan üdvözölték. A tanácsos úr a látottak és hallottak után kissé zavarba jött, amint belépett, a fogadóbeli szépek azonban szíves nyájassággal köszöntötték az érkezett kisasszonykát. Végre is a tanácsos úrnak be kellett látnia, hogy valamennyien előkelő emberek csak Don Quixote arcával, alakjával s magatartásával nem tudta, hányadán van. A kölcsönös udvarias köszöntések után, figyelembe véve a vendéglő lehetőségeit, elhatározták, hogy miként korábban is elrendezték, a nők bevonulnak a már említett kamarába, a férfiak pedig, mint egy őrségül, kívül maradnak. A tanácsos úrnak sem lehetett semmi kifogása az ellen, hogy leánya, mert a kisasszonya leánya volt, a többi úrhölgy közé menjen, amitől szíves örömest meg is cselekedett. S így részint a fogadós szűk ágyán, részint pedig a tanácsos magával hozott ágyán sokkal jobban töltötték az éjszakát, semmit maguk is gondolták volna. A rabszolga szíve hevesebben dobogott a legelső perctől kezdve, mikor megpillantotta a tanácsos urat, mert sejtelme azt súgta, hogy egyik testvére lehet. Meg is kérdezte a tanácsos egyik cselédjétől, mi a neve urának, és nem tudná-e megmondani, hová való születésű. A szolga azt felelte, Juan Pérez de Bidma, licenciátus úrnak hívják, és úgy hallotta, hogy León hegyeinek egyik falucskájába való. Ez a felvilágosítás a maga látta dolgokkal egyetemben bizonyossá tette, hogy az a testvére áll előtte, akit atya tanácsára a tudományos pályát választotta. Alig tudott hova lenni örömében. Félre szólította Don Fernándót, Kardéniót és a papot, közölte velük, amit hallott, s határozottan állította, hogy a tanácsos az ő testvére. A cseléd azt is elmondta, hogy ura most Indiákra megy, s a mexikói törvényszéknél nyert alkalmazást. Továbbá azt is megtudta, hogy a kíséretében levő kisasszony a tanácsos leánya. Születésekor anyja meghalt gyermekágyban. A leánykára és a tanácsosra azonban igen szép vagyon szállt neje hozományából. Kérdezte azután tőlük, hogyan ismertesse meg magát vele, hogy mi módon találhatná ki még elébb, vajon testvére szegénységét látva szégyelni fogja-e őt, vagy jó szívvel fogadja-e. Bízza ezt én rám, jegyezte meg a pap. A próbát annyival szívesebben magamra vállalom, mert szentül hiszem, hogy kapitány úr a legmelegebb fogadtatásra számíthat. Testvérének modora oly kellemes és megnyerő, hogy fel se tudnám tenni róla, hogy kevély vagy rideg szívű legyen, s ne tudná helyesen megítélni a szerencse forgandóságát. Én mégsem akarnám úgy szemeszöktiben megismertetni magamat, válaszolta a kapitány, s jobb szeretném, ha egy kis kerülő útján történnék. Mondtam már, felelt a pap, úgy fogom én intézni, hogy senkinek sem lesz ellene kifogása. Ez alatt a vacsora elkészült, s mindnyájan asztalhoz ültek. A rabszolgas a hölgyek kivételével, akik külön vacsoráltak a kamarában. Estebéd közben a pap egyszer csak így szólt. Volt nekem Konstantinápolyban, ahol egy-két esztendeig raboskodtam, egy olyan nevű pajtásom, mint Kegyelmet. Az én pajtásom az egész spanyol gyalogság vitézei és kapitányai között párját ritkította. Csak hogy épp oly szerencsétlen is volt, mint bátor és rettenthetetlen. S mi volt a neve ennek a kapitánynak, uram? Kérdezte a tanácsos. Rui Pérez de Biedma, felelte a pap. A Leoni hegység egyik falujában született. Olyasmit mesélt atyáról és testvéreiről, amit ha mástól hallok, nem olyan becsületes embertől, mint ő, csupán a féle mesebeszédnek tartok, amilyet a vénasszonyok szoktak mondani télidőben a kemence mellett. Ő ugyanis előadta, hogy atyok felosztotta vagyonát három fia közt, s olyan jó tanácsokkal látta el őket, hogy magától Katótól se telt volna jobbra. Legalább az a tanács, amelyet az én barátom követett, hogy tudnélk a háborúba ment, olyan jól beütött, hogy alig egy-két esztendő alatt saját emberségéből s minden idegen gyámolítás nélkül kapitányságig vitte a gyalogságnál. S már a legjobb úton volt, hogy őrnaggyá legyen. De fájdalom, a szerencse elfordult tőle. Amikor leginkább várhatta és remélhette, hogy rámosolyog, hűtlenül cserben hagyta, s a lepantói dicső napon, amikor az ütközet után oly sokan nyerték vissza szabadságukat, ő foglyul esett. Én meg Goletánál lettem rabbá, s így kerültünk össze, sok hányattatás után Konstantinápolyban. Onnét ő aztán Algírba jutott, ahol olyasmi történt vele, ami nem egy hamar esik meg a világon. Így aztán a pap tömören, rövidséggel elmondta, ami a tanácsos bátyja és Zoraida között történt. A tanácsos úgy figyelt minden szóra, mint soha életében, egyetlen tárgyaláson sem. A pap csak odáig mondta el a történetet, amikor a francia bárkán vitorlázó keresztényeket kirabolták. És azzal végezte, hogy bajtársa és a szép Zoraida a legnagyobb nyomorúságban minden nélkül maradtak, de hogy aztán mi lett belőlük, Spanyolországba érkeztek-e, vagy a franciák magukkal vitték-e őket Franciaországba, erről többet mit se hallott. A kapitány egy kevéssé távol állt, jól megértette a pap minden szavát, s figyelemmel kísérte öccse minden mozdulatát. Ez pedig, amint a pap elbeszélése véget ért, mélyen fölsóhajtott, s könyvbelábadt szemmel így szólt. Ó, ha tudná, uram, milyen hírt mondott nekem, s mély közelről érint engem elbeszélése. Könnyeim tesznek róla bizonyságot, akár illik, akár nem, de nincs erőm, hogy visszatartsam őket. Ez a bátor kapitány, akit ön említett, az én bátyám. Férfiasabb és fenköltebb érzelmekről ösztönözve, mint akár én magam, akár legifjabb öcsénk, a nemes és dicséretre méltó hadipályát választotta, az atyánk ajánlotta három út közül, ahogy kegyelmed a bajtársa szinte mesébe illő szavaiból hallotta. Én a tudományos pályára léptem, s Isten és szorgalmam mostani állásomba segített. Öcsém Peruban lakik, s úgy meggazdagodott, hogy azzal, amit atyámnak és nekem küldött, bőségesen visszafizette örökségét, s egyben módot nyújtott atyámnak, hogy természete szerint nagylelkűen kölcsön, én is egészen tisztességesen és annak rendje szerint végezhettem tanulmányaimat, s nyerhettem el mostani állásomat. Atyánk utolsó napjait éli. Leghőbb vágya, hogy valami hírt halljon legidősebb fiáról. Minden imádságában arra kéri az Istent, ne engedje meg, hogy szeme addig lezáródjék, míg élve viszont nem láthatja fiát. És igazán csodálom is, hogy ez a különben oly értelmes fiú, sem jó, sem bal sorsában nem adott hírt atyának. Pedig ha el nem mulasztja, és atyánkat vagy bennünket értesít, bizonyára nem kellett volna a bottal történt csodára várnia, hogy kiválthassa magát. De most csak az aggaszt, vajon visszaadták-e szabadságát a franciák, vagy pedig életét vették, hogy eltöröljék kalózkodások nyomát. Minden esetre elegendő ott én nekem, hogy utamat ne folytassam azzal a boldog elégedettséggel, ahogy elindultam, hanem a legnagyobb búval és szomorúsággal. Ó, kedves jó bátyám, ki tudnám megmondani, hol lehetsz te ebben az órában? Mély szívesen mennék keresésedre, s megszabadítanálak gyötrelmeidtől, ha a tulajdon gyötrelmem árán kellene is megvásárolnom. Ó, ha valaki hírt vinne élemedet atyánknak, hogy te még életben vagy, s rejtene bár a berberföld legmélyebb börtöne, onnan is kiszabadítana atyám vagyona, öcsémé s az enyém. Ó, bájos és áldozatra kész Zoraida, ki tudná eléggé meghálálni jó téteményedet, amit bátyánkkal cselekedtél? Mi szerencse volna, ha ott lehetnénk lelked újjászületése s a mennyegződ ünnepén. Mennyi örömet szerezne mindnyájunknak? Ilyen és ezekhez hasonló szavakat ejtett a tanácsos a bátyjáról vett hírek hallatára, és annyira meghatódott, hogy aki csak hallotta, a legnagyobb részvétet érezte fájdalma iránt. Amint a pap látta, hogy terve így jól sikerült, s minden úgy ment, ahogy a kapitány óhajtotta, nem akarta tovább keseríteni őket. Ezért felkelt az asztaltól, és Zoraidához lépve, kézen fogva kivezette a kamarából. Lucinda, Dorotea és a tanácsos leánya nyomon követte. A kapitány csak állt, és várta, mit akar a pap. Ez pedig másik kezével az ő kezét ragadta meg, mindkettőjüket a tanácsos és a körülötte levő urak elé vezette, s így szólt. Vigasztalódjék, tanácsos úr! Mert szíve minden óhajtása teljesült. Íme itt áll szem előtt az ön jó bátyja, s kedves sógorasszonya. Ez itt Biedma kapitány, ez pedig jótevője, a bájos Morleány. Az említett franciák juttatták őket mostani sanyarú helyzetükbe, hogy ön bebizonyíthassa nemes szíve nagy lelkűségét. A kapitány az öccse ölelésére sietett, ez azonban két kezét vállára tette, hogy kissé messzebbről vizsgálhassa. Amikor azonban fölismerte, oly szorosan ölelte keblére, s az örömkönnyek oly meleg árja borította el arcát, hogy a körülötte levők legnagyobb része meg nem állhatta, hogy vele együtt ne sírjon. A két testvér egymással váltott szavait, kitűrő érzelmeiket alig hiszem, hogy el lehet képzelni, még kevésbé leírni. Rövid szavakban beszélték el életük folyását, majd a testvéri szeretet legnagyobb melegétől adtak bizonyságot egymásnak, azután a tanácsos megölelte Zoraidát, felajánlotta neki vagyonát, és arra kérte, ölelje meg leányát, majd a szép keresztény nő s a legbájosabb Morleány csalt újra mindenkinek könnyet a szemébe. Don Quixote egészen szótalan szemlélője volt mindennek, és a rendkívüli eseményeket mind a kóbor lovagság varázsának tulajdonította. A többiek pedig abban egyeztek meg, hogy a kapitány és Zoraida a tanácsossal együtt térjen vissza Sevillába, atyuknak pedig üzenjék meg, hogy fia él és szabad, s ha csak lehetséges, jöjjön el Zoraida keresztelésére és lakodalmára, mivel a tanácsos nem szakíthatja félbe utazását, mert hírét vette, hogy egy hónap múlva hajóhad indul Sevillából Új-Spanyolországba, és nem szalaszthatja el ezt a kitűnő alkalmat. Szóval mindenki tiszta szívből örült, hogy így jó véget ért a rabszolga szerencsétlensége, minthogy pedig már éjfél után járt az idő, szükségesnek látták, hogy lepihenjenek, és az éjszaka hátra levő óráit nyugovásra fordítsák. Don Quixote felajánlotta, hogy a vár előtt ő fog örtálni, nehogy valami óriás vagy más gazfickó rajtokössön, mert a szépség ma gazdag kincsei után áhítozik, melyeket jelenleg ez a kastély zár magába. Akik ismerték, köszönettel fogadták ajánlatát, s egyszeres, mint elmondták Don Quixote különös bogarát a tanácsosnak, aki nem kevésbé mulatott rajta. Csak Sancho Panzát bosszantotta, hogy a lefekvés oly soká húzódik, nem is törődött a többiekkel, hálóhelyet vackolt magának szamara nyeregszerszámából, s arra dőlt le. Ennek azonban búsásan megadta az árát, amit nem sokára kiderül. Amidőn a nők már bevonultak a kamarába, a többiek pedig úgy, ahogy lepihentek, Don Quixote kiment a vendégfogadó elé, hogy, amint ígérte, őrt álljon a vár körül. Történt azonban, hogy kevéssel hajnalhasadás előtt a nők fülét oly kellemes, oly csengő ének hangütötte meg, hogy akarva, nem akarva, mind jobban felfigyeltek. Különösen Dorotea hallgatózott, mert ébren volt. Mellette a tanácsos leánya, Doña Clara de Bidema hált. Senki se tudta, még csak elképzelni sem, ki lehet ez a kitűnő énekes. Az éneket hangszer nem kísérte, néha úgy tetszett, mintha az udvaron dalolnának, máskor meg megint, mintha az istálóban. Ebbe a bizonytalanságban is feszülten figyelték, midőn Cardenio lépett a kamara ajtajához és beszólt. Aki nem alszik, figyeljen, egy összvérhajcsár énekel, de oly szépen, hogy egészen elragadja az embert. Már hallgatjuk is, uram! Válaszolt Dorotea. Erre Cardenio elment, Dorotea pedig minden figyelmét az énekre fordítva a következő dalt tudta kivenni.